A pénzes zacskó megérzi, mondott a lábám, mert a szájak megszaporodtak az udvaron, és mind be kell tömnöm. De nem bánom, mert lásd, a gazdaság helyzete nem éppen rossz, hanem jó közepes, hála különböző körülményeknek, s ezek közt Izsák áldását, amely veled van, minden esetre szintén meg kell említeni. Így hát szaporíthattam a munkaerőket, és két szolgálót vásároltam a lompos Iltani mellé, Zilpát és Bilhát, két jóvágású fehér cselédet. A menyegző napján leányaimnak ajándékozom őket, Zilpát Leának, a nagyobbiknak és a kisebbiknek Bilhát. És mivel te most a lányom férje leszel, a szolgáló a tiéd is lesz, és én hozományul neked adom őt, és értéke kiegyenlíti a mina ezüst kétharmadát szerződésünk szerint. Ölellek, mondta Jákob vállat vonva. Ez a legkevesebb, folytatta lábán. Mert az ünnepség, melyet rendezek, egyedül az én számlámat terheli, és szombatnapra innen-onnan vendégeket hívok, és zenészeket hozatok, akik játszanak és táncolnak, és két ökröt és négy juhot taglóztatok le, és a vendégeket részegítő itallal frissítem föl, hogy minden duplán lássanak. Az erszényem megérzi, de én elviselem, s nem vágok hozzá savanyú képet, hiszen a lányom mennyegzője lesz. Továbbá szándékom, hogy a menyasszonyt megajándékozzam valamivel, amit viselhet, s ami nagy lesz az öröme. Valamikor egy vándor embertől vásároltam, és mindeddig a láda fiában őriztem, mert értékes darab. Egy fátyol, hogy a menyasszony beburkolózhassék, s isztárnak áldozza magát, s fölavatott legyen, te pedig leveszed majd a fátyolát. Rég időben valamely királylányé lehetett, valamely fejedelmi gyermek nászruhája talán, oly művészien van telides-teli hímezve isztár és tammuz jegyeivel. Most pedig ő borítja fejére a szeplőtelen. Mert ő szeplőtelen, s mintha egy volna az enituk közül, az égi jegyeshez hasonló, akit a bábeli isztár ünnepen a papok évről évre Istennek ajánlanak, és mindenki szeme láttára fölvezetnek a torony lépcsőin, és át a hét kapun díszeinek és ruhájának egy részétől minden kapunál megfosztanak, s az utolsónál szemérem kendőjétől is, és szent mesztelenségben vezetnek be Etemenenki tornyának legbelső, legfelső ágyasházába. Ott fogadja ágyába az Istent a vaksötét ében, s magasztos a titok mindenek fölött. Dünnyögött Jákob, mert lábán tágra nyitotta szemét, s füle mellett szétterpesztette ujjait, és olyan ájtatos képet vágott, ami az agyaktuskóhoz semmiképp sem illett az öcs érzése szerint. Lábán folytatta. Szép és derék, ha a vőlegénynek megvan a maga háza és udvara, vagy pedig nagy becsületben tartják szülei házában, s diadalmasan jő, hogy elvigye menyasszonyát, és nagy pompával vezesse vízi vagy szárazföldi úton tulajdonába és örökébe. Te azonban, mint magad is tudod, csak menekült és hajléktalan vagy, aki a tieidtől elszakadtál, ám ha vőként családomba lépsz, én így is meg leszek elégedve. Nem lesz nászmenet szárazon vagy vizen, hanem a lakoma és Dáridó után nálam maradtok. De ha én közétek lépek, és megérintem homlokotok, ragaszkodni fogunk az itteni szokáshoz az ilyen esetben, és ének szóval körülvezetünk az udvaron az ágyas házig. Akkor az ágyra kell ülnöd virággal a kezedben, és a menyasszonyra várnod. Mert őt is, a szeplőtelent, körülvezetjük az udvaron fáklyával és ének szóval, és a szoba ajtajában kioltjuk a fáklyákat, és én a fölavatottat hozzád vezetem, és elhagylak benneteket, hogy a virágot átadjad neki a sötétben. Ez a szokás és törvény? Kérdezte Jákob. Széltében, hosszában, te mondd át, felelte lábám. Akkor nekem sincs ellenemre, mondta Jákob. Különben föltételezem, hogy egyetlen fákja azért égni fog, vagy egy lámpának kanóca, hogy láthassam jegyesemet, amikor a virágot átnyújtom neki, és azután is. Hallgass! Kiáltott Lábán. Szeretném tudni, hogyan jut eszedbe így tisztátalan beszéd. S hozzá éppen az atya előtt, akire nézve amúgy is kínos és keserves, hogy gyermekét egy férfihoz vezesse, és az fölfedje őt, és vele háljon. Legalább előttem tartsd féken buja nyelvedet, és folytsd magadba mértéktelen paráznaságodat. Nincs-e kezed a látásra? S még szemeddel is el akarod nyelni a szeplőtelent, hogy szégyenkezésével és szűziségének remegésével fokozza kéjedet? Tiszteld a legfelső toronyszoba titkát. Bocsáss meg, mondta Jákob, és légy elnéző. Én nem gondoltam olyan szemérmetlenül, mint ahogyan a te szádból hangzik. Csupán szerettem volna a menyasszonyt szememmel látni. De ha széltében hosszában úgy szokás, ahogyan te kívánod, akkor én nékem egyelőre jó így is. Eljött hát a teljes szépségnek napja, és a nászély ünnepe. S Lábánnak a szerencsés jutenyésztőnek házában s udvarán folyt a vágás, főzés, sütés és pörkölés, hogy egy gőz és sercegés volt minden, s az üstök és kemencék alatt lobogó tűz maró füstje könnyet csordított mindenkinek szeméből. Mert Lábán takarékoskodott a faszénnel, és jóformán csak rőzsét és trágyát égetett. Uraság és cselédség Jákobbal egyetemben szapora kézzel dolgozott, hogy a sokaság megvendégelését előkészítse, és a hosszú dáridóra készen álljon. Mert a menyegzőnek 7 napig kellett tartani, s ha nem akarták gúnynak és szégyennek kitenni a házat, ez alatt kimeríthetetlenül kellett, hogy ömöljön kalács, perec és kenyérben sült hal, vastagleves, lekvár és teljes étel, sör, gyümölcslé és erős pálinka, nem is szólva most az ürüsültről és marhacsülötről. Míg dolgoztak, dalokat énekeltek Uduntamku, a hájas tiszteletére, aki az evés patronusa, a has istene. Mind énekeltek és vesződtek, Lábán és Hadina, Jákob és Lea, a lompos Iltani és Bilha és Zilpa, a lányok szolgálói, Abtséba, a 20 sékeles ember és a legutóbb szerzett szolgák. Lábán későszülött fiacskái ingecskéjükben ujjongva szaladgáltak a sürgésforgás közepette, elcsúsztak az állatok levágásánál kiömlött vérben és összerondították magukat, úgyhogy az atya meghúzta fülüket, s ők üvöltöttek, mint a sakálok. S a házban csak Rákel ült csöndesen és tétlenül magában, mert most nem volt szabad vőlegényét látnia, sem annak a menyasszonyt, s a drága fátyolszövetet nézdegélte, amelyet az atyától kapott ajándékba, s amelyet az ünnepen hordania kellett. Pompás látvány volt, a szövőművészet remeke és a hímzés csodája. Érdemtelen szerencsének látszott, hogy ilyesmi Lábán házába s ládájába került. Az ember, aki potom áron odaadta, nyilván igen szorult helyzetben lehetett. Nagy és bőséges volt, ruha és felső ruha széles ujjakkal, melyekbe úgy tetszett bele lehetett bújni, és olyan szabással, hogy egyrészt kámzsaszerűen fejre lehetett vonni, vagy fej és váll köré csavarni, avagy esetleg a háton lelógatni. Kézben mérlegelve különösképp bizonytalan volt a mennyasszonyi ruha, mert egyszerre könnyűnek és nehéznek érződött, s itt meg ott egyenlőtlen súlyúnak. Könnyű volt a végtelenül halaványkék alapszövet, melynek finom anyaga, mintha csak a levegő lebbenése volna, köd, semmi, egy kézben össze lehetett gyűrni, hogy semmi sem látszott belőle. Viszont a belehímzett képek, melyek tarkán és csillogón borították be, mindenütt nehézzé mintázták, vastag dombormunkával rádolgozva, arany, ezüst, bronz és mindenféle színű fonállal, fehérrel, bíborral, rózsaszínűvel, olajzölddel, fekete-fehérrel és tarkán sodrottal is, ahogy zománc festékkel festenek a legmélyebb értelmű jegyek és képek. Isztár mami alakja gyakran és különféle kivitelben fordult elő, mesztelenül s kicsikén, amint kezével tejet sajtol kebléből, oldalán a nappal és holddal. A szöveten tarkán tért vissza mindenütt az öt sugarú csillag, mely Istent jelent, és ezüstösen csillogott gyakorta a galamb, mint a szerelem atya istenének madara. Gilgames, a hős, kétharmadában Isten és egyharmadában ember, szintén látható volt, amint karja közt egy oroszlánt folytogat. Világosan föl lehetett ismerni a skorpió ember párt, aki a világ végén őrzi a kaput, melyen át a nap az alvilágba száll. Mindenféle állatok nyüzsögtek. Isztár egykori szeretői, kiket elvarázsolt, farkas, denevér, ugyanaz, aki egykor Isullánu, a kertész volt. Egy tarka madárban pedig Tammúzra lehetett ismerni, a pásztorra, kéjének első társára, akire örökös sírást parancsolt, és jelen volt a tüzet lihegő égi bika is, akit Anu küldött Gilgames ellen, Isztár csalódott vágyakozása miatt és lángoló panaszára. Amikor Rákhel végigfolyatta a ruhát keze közt, egy férfit és egy asszonyt látott két oldalt ülve egy fa mellett, melynek gyümölcse után kinyújtották kezüket. Ám az asszony mögött kígyó ágaskodott. Ismét hímezve volt egy szent fa, tövében két szakállas angyal állt szemben, és a hímvirág pikkelyes tobozával érintették a fát, hogy megtermékenyítsék. Az életfa fölött pedig naptól, holtól és csillagoktól körülvéve a női nem jele lebegett. Bölcsmondások is voltak közbehímezve, széles hegyes jelekkel, melyek feküdtek és ferdén vagy egyenesen álltak és különbözőképp kereszteződtek. S Rákhel betűzgette: levetettem ruhámat, magamra öltsem-e ismét. Sokat játszadozott a tarka szövedékkel, a fátyolt díszruhával. Maga köré tekerte, pergett és forgott benne, és találékonyan függönyözte magát a képterhesen áttetsző fátyollal. Ebben szórakozott, míg elvonulva várakozott, és a többiek az ünnepséget készítették elő. Néha meglátogatta testvére, Lea. Ő is kipróbálta a fátyol szépségét a maga személyén, és azután egymás mellé ültek a szövettel ölükben, és sírtak, közben egymás csimogatván. Miért sírtak? Ez az ő dolguk. De annyit mondhatunk, hogy mindegyiknek megvolt a maga külön oka rá. Amikor Jákob könyben úszó szemmel emlékezett, és mindam a történetek, melyek arcára vésődtek, s melyek életét súlyossá és méltóságossá tették, föltámadtak benne, s tűnődő jelenné lettek, mint akkor, amikor vörös iker testvérével atyát temette. Mindenek fölött hatalmasan jelent meg az a nap és az a történet, mely érzéseinek oly szörnyen észbontó megverettetésével és megaláztatásával sújtotta, hogy lelke sokáig nem tudta kiheverni, és tulajdonképpen önmagában való hite egy új érzésben gyógyul csak meg, mely az egykor széttépetnek és meggyalázottnak föltámadása volt. Mindenek fölött eleven lett akkor mennyegzőjének napja és története. Lábán emberei megmosták fejüket és tagjaikat a tó áldott vizében, megkenték és illendően kibodorították magukat, fölvették ünneplőjüket, és bőségesen égettek illatos olajat, hogy az érkező vendégeket édes párával fogadják. Azok meg is jöttek. Ki gyalog, ki szamárháton vagy szekéren, melyet ökrök és összvérek húztak. Magányos férfiak asszonyokkal, sőt gyermekekkel is, ha nem lehetett őket otthon hagyni. A vidék parasztjai és állattenyésztői kikenves, bodrosan és szintén ünneplőben. Lábánhoz hasonló emberek épp oly nehézkesek szokásaikban és épp oly anyagiasak gondolkodásukban. Kezüket homlokukhoz emelve köszöntek, a háziak egészsége iránt érdeklődtek, s letelepedtek a házban és udvarán, bográcsok és terített asztalok körül, hogy vizet öntsenek kezükre, és csettintve nekilássanak a hosszú lakomának. Sámáshoz kiáltottak, dicsőítve Lábánt, a vendéglátót és örömapát. A külső gazdasági udvarban a csűrök között épp úgy, mint a belső kövezetben, az áldozók körül, a ház tetején és a körülfutó fatornácon tartották a lakomát, és az oltár kőnél csoportosultak a háramból bérelt zenészek, hárfások, dobosok és cintányérosok, akik táncolni is tudtak. A nap szeles volt, és az este még inkább. Felhők suhantak a hold fölött, és időnként egészen elrejtették, amit sokan, noha nem mondták ki nyíltan, rossz jelnek tartottak, mert egyszerű emberek lévén nem tettek különbséget a hold orca felhő okozta elhomályosodása és tulajdonképpeni elsötétedés közt. A tikkasztó szél, mely sóhajtva söpörte végig a házat, fütyülvereket meg a csűrkamrák kéményében, a jegenyéket zúgatta, nyikorgatta, belevált a mennyegzői szagokba, a lakomázók pomádé illatába, az ételgőzbe, mind összekeverte, pászmákban körülkergette, s mintha le akarta volna tépni a füstölő lángot a három lábakról, melyeken nárdusfüvet és buduluhugyantát égettek. Jákob mindig marón érezte orrába csapni a fűszereknek, ünnepi izzadságnak és ételízesítőknek szélkavarta páráját, valahányszor az akkor történtekre gondolt. Ott ült Lábán embereivel egyéb lakmározók közt a felső teremben, ahol 7 esztendővel ezelőtt először törte meg a kenyeret az idegen rokonsággal. Ott ült a ház urával, termékeny asszonyával és leányaival az asztalnál, mindenféle csemege és incsiklandó ételek előtt, melyek a terítőre voltak halmozva, mint kalács, datoja, fokhagyma és uborka, s kocintottak a vendégekkel, akik feléje és a háziak felé emelték a részegítő itallal telt serleget. Rákhel menyasszonya, akit nem sokára meg kellett kapnia, mellette ült, és időnként ő megcsókolta a fátyol szegélyét, mely képekkel súlyos redőkben burkolta be aráját. Rákhel egyetlen egyszer sem emelte föl fátyolát, hogy egyen és igyon. Úgy látszott, hogy a fölavatott a lakoma előtt evett. Csöndesen és némán ült. Csak befedett fejét hajtotta meg alázatosan, ha vőlegénye a fátyolt csókolta. És Jákob is némás ünnepi kábulatban ült virággal a kezében, egy fehéret virágzó mirtusz ágacskával, Lábán öntözött kertjéből. Sört ivott és datoja bort. Öntudata ködös volt, és lelke nem akart gondolatokba oldódni, sem hálás szemlélődésig emelkedni, hanem elnehezedett olajjal kent testében, és teste volt a lelke. Szívesen gondolkodott volna rajta, és szerette volna fölfogni, hogyan művelte Isten mindezt, hogyan hozta a menekülő elébe egykor a drágát, a leányzót, akire csak rá kellett néznie, hogy szívének választottja legyen mindörökké, és hogy szeresse az idők végezetéig túl tulajdon életén, még gyermekeiben is, akiket szülni fog gyengétsége ellenében. Igyekezett örülni győzelmének az idő felett, a keserű várakozás felett, mely nyilván a ráród büntetés volt Ézsau megrövidítéséért és keserves sírásáért. Istennek, az Úrnak dicsőséget zengve szerette volna lábához helyezni ezt a győzelmet és diadalt, mert az övé volt az, és Isten igázta le általa és tevékeny türelme által az időt, a hétfejű szörnyet, mint egykor a káosz férget, hogy jelenné lett, ami forrón várakozó vágy volt, íme Rákhel mellette ül fátyolában, melyet föl fog lebbenteni nem sokára. Igyekezett egész lélekkel részese lenni boldogságának. De a boldogsággal is úgy van, mint a rávaló várakozással, amely minél tovább tart, annál kevésbé tiszta várakozás, hanem el van keveredve az élet kényszerével és üzleties törtetéssel. S ha most eljön a tevékenyen várt boldogság, ez sincs égi anyagból, mint ami ennek a jövőben látszott, hanem testies jelennélet, és testcsúlya van, mint mindennek, ami élet. Mert az élet a testben sohasem boldogság, hanem ingatag és részben kellemetlen valami, és ha a boldogság testi élet lesz, az lesz vele a lélek is, amely kivárta, és nincs többé más, mint az olajjal itatott bőrű test, s immár az ő ügye az egykori távoli és sugaras boldogság. Jákob ült, és kifeszítette combját, és nemző szervére gondolt, amelynek ügye lett immár a boldogság, s amelynek kis idő múltán hatalmasan meg kell, és meg szabad állni a helyét az ágyasház szent homályában. Mert boldogsága náz boldogság volt, és Isztár ünnepe, melyet fűszerek füstjelen körül, s dőzsöléssel és ittassággal ülnek meg, míg egykor Isten ügye volt, s az ő kezében nyugodott. Ahogy Jákob ezelőtt sajnálta a várakozást, ha el kellett feledkeznie róla az élet sürgés forgásában, úgy sajnálta most Istent, aki az életnek és minden vágyott jövőnek nagy ura volt, de a valóra vált óra uralmát át kellett engednie a testiség bálványainak és alisteneinek, kiknek jegyében állt az óra. Így hát Jákob Isztár mezítelen képét csókolta meg, amikor megemelte Rákel fátyolának szegélyét, aki mellette ült a nemzés tiszta áldozataként. Szemben vele ült Lábán, feléje hajolva, nehéz karját az asztallapnak támasztva, és súlyosan és merőn nézte őt. Örvendesz, fiam, és testvérem fia, mert eljött a te órád és bérednek napja, és meg kell kapnod béredet jog és szerződés szerint a 7 évért, amelyet házamban és üzememben szolgáltál a gazdaság fejének meglehetős megelégedésére. És nem áru, sem pénz, hanem egy gyöngéd lányka, az én gyermekem az, akire szíved vágyik, és aki tiéd lesz kényed kedved szerint, és engedelmeskedni fog karodban. Gondolom, mint verhet a szíved, mert az óra nagy a te számodra, valóban életdöntő óra, életed legnagyobb óráihoz méltó, azt hiszem, nagy, mint az az óra, amikor a sátorban elnyerted atyád áldását, amint egyszer elmesélted ravasz fiú, ravasz anyának fia. Jákob oda se hallgatott. De Lábán nyersen incselkedett vele a vendégek előtt, és így szólt. Mondd hát, vőm uram, hé, figyelj ide, milyen a kedved? Bizonyára borzongsz a boldogságtól, hogy átölelheted a mennyasszonyt, és nem félsz, mint akkor, amikor az áldásról volt szó, és megcsukló térdel léptél be atyádhoz. Nem mondta, de hogy a verejték végigfutott szombodon nyomorúságodban és félelemedben, és még a hangod is elakadt, amikor el kellett nyerned az áldást Ézsau az átkozott elől. Szerencsés flótás! Csak ne tréfáljon meg az öröm, ha rákerül a sor, és el ne akadjon nemző erőd. A mennyasszony rossz néven vehetné. Erre nevetés dördült föl a felső teremben, és Jákob mosolyogva még egyszer megcsókolta Isztár képét, kinek Isten átengedte ezt az órát. Lábán pedig nehézkesen fölállt, és megingott kissé, és szólt. Na, rajta hát, legyen meg itt az éjfél, lépjetek hozzám, összeadlak benneteket. Ekkor mind közelébe nyomultak, hogy lássák, amint menyasszony és vőlegény az örömapa elé térdel a padlóra, s hallják, amint Jákob a szokások szerint megfelel. Mert Lábán megkérdezte, kívánja-e, hogy ez a nő a felesége legyen, és ő annak férje, és hogy át akarja-e nyújtani neki a virágot, mire Jákob igennel felelt. És megkérdezte, hogy jó családból való-e, hogy gazdaggá akarja-e tenni ezt az asszonyt, és ölét termékenyé. És Jákob azt felelte, hogy úrnak fia, s asszonya ölét arannyal és ezüsttel kívánja megtölteni, és termékenyé teszi a kert gyümölcséhez hasonlóan. Erre Lábán megérintette mindkettőjük homlokát, közéjük lépett, és fejükre tette kezét.